Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. augusztus 19-én tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A műsor tartalmából röviden. Valamiért azt hiszük, hogy a halál teljes ismeretlensége az, amitől félünk, és az elképzelt megsemmisülés borzongással tölt el. Tehát azt hiszük, hogy azért félünk tőle, mert az ismeretlenbe visz bennünket, de lehet, hogy ez nem így van. Ha egész életünkben nem félnénk semmitől, akkor talán a haláltól sem félnénk. Így hát az élettől tanuljuk meg a félelmet, és nem a haláltól. Témánk a halál ismeretlensége és megismerhetetlensége. Vendégünk dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, számítok a figyelmükre. A Kőbe zárt múltunk azonnal kezdődik.
Engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennyörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, végül landol egy almafán. Az Isten kertjében, almabort inhalál. Vágtad még tovább, veled az ében, az álmok foltos indián. Egy pált a szívre, meg a konyha késben. Talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő. Szent János bogara, fényében tündököl.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok még egyszer, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt a dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Valamiért azt hiszük, hogy a halál teljes ismeretlensége és megismerhetetlensége az, amitől félünk, és az elképzelt megsemmisülés borzongással tölt el. Tehát azt hiszük, hogy azért félünk tőle, mert az ismeretlen bevisz bennünket. De lehet, hogy ez nem így van.
Egészen biztos, hogy nem így van. Ettől függetlenül a félelem, mint olyan, és az ismeretlen és a megismerhetetlen, ez mindig emberi dimenzió fog maradni. Hogy miért félünk mi tulajdonképpen valamitől, vagy egy-egy élethelyzettől, annak a magyarázata nagyon egyszerű. Bennünket iskolában és továbbképzőkben, egyetemi katedrák mellett általában személyiségre nevelnek, és a személyiségnek a karakterességét, az erősségét hangsúlyozzák. Ez tulajdonképpen észrevétlenül az embert egy eléggé kemény, de árny világba tereli át, és ezt ugye a pszichológia az egónak nevezi, ami egy köt tulajdonképpen, és tudatosság nélkül egészen nehéz rajta eligazodni és belőle kievickélni. Innen van tulajdonképpen nem mi félünk gyakorlatilag, hanem ez az úgynevezett magunkra szedett ködös világ, ez az úgynevezett burkolt védelmi köd az, ami tulajdonképpen fél bennünk. Mi lényünk mélyén nem érzünk félelmet tulajdonképpen. Az a tiszta forrás, ahol jó magad vagy, ott nem létezik félelem. Az a fajta mentális vár, amiben beleburkolózunk, amivel problémákat akarunk megoldani, és mindenre választ keresvén matematizáltan éljük az életünket. Általában ez az, ami nagyon keményen belénk fészkel, bizonyos értelemben, leginkább mentálisan fészkel belénk, és ez az, ami azt a fajta félelmet jelenti, amiről beszéltél az előbb is, és gyakorlatilag az élet minden dimenziójára úgy alkalmazzuk mi, hogy ott is félelem van, amott is félelem van, emitt is félelem van. Ezek általában az általános magyarázatok. Na de ha lebontjuk gyakorlatilag egyenként, hogy mit jelent félni az ismeretlentől, ez egy másik kérdés. Természetes, hogy vannak bizonyos kódjaink az életünkben. Például matematikában ott a 3,14. Azon kívül van egy olyan természetes kód, amit megfejteni nem tudunk, például az, hogy a lazacok vízzel szembe úsznak, és az ikráikat mindig oda teszik le, édes vizekbe rakják le. Ezeket a dolgokat csak megfigyeléssel tudjuk tisztán és egyszerűen a helyére tenni, de ezt egyáltalán nem nevezzük evidenciának, ebben inkább csak élmény van és megfigyelés. Na most, én ezt ajánlanám mindenkinek, hogy megfigyelheti azt, hogy nap mint nap körülbelül hányszor hal meg. Vigyen egy kis tudatosságot a szívébe. Figyelje meg azt, hogy a bőrfelületét valahányszor például megsimogatja, vagy tisztálkodik. Ezt az orvostudomány is, és a legegyszerűbb kicsi oktatási kurzusok is elmagyarázzák azt, hogy elhal a bőrszövetnek egy része. Ez is egy halál. Leülünk ketten beszélgetni. Tudom azt, hogy szeretem a beszélgetés fonalát. De egy bizonyos idő után ez az úgynevezett indítatás elindul bennem, hogy na most győzelek le téged, mert azért mentálisan én felkészültebb ember vagyok. Most mutassam meg azt, hogy téged képes vagyok kenterbe verni. Aztán azon kapom magamat, hát milyen szükség van arra gyakorlatilag, hogy egy jó baráttal én értelmi vitát folytassak, amikor gyakorlatilag az ő jelenlétében, az én jelenlétemben és együttlétünkben tulajdonképpen valami fantasztikus dolog tárulkozik föl, és ez a teremtés rendjében a legnormálisabb az, hogy egy ajándékszerű találkozást meg kell becsülni. Most ilyen esetben meghalsz gyakorlatilag, az önzésednek halsz meg, és megmozdul egy olyan dimenzió benned, ami a lelked erejéből friss forrásként körülvesz téged, és a másik embert és téged is meggyógyít. Ezek az apró dolgok azok, amiről el kell indulni. Aztán még bővebben is beszélek róla.
Plébános úr, miért van mindenhol félelem és aggodalom?
Általában ezt a szót az egyik öreg professzor mondta nekem, hogy hát kihívás ezt nem szereti, és én azt mondom, hogy falusi gyerek lévén tudom, hogy mit jelent ez a kihívás. Amikor valakit a válból kihívtak, és azt mondják, na mutasd meg magad, mennyire vagy erős. Ez a versenyképesség, ez, hogy just to do it, tehát csak meg kell tenni, és aztán egyből a mennyországban vagy, ez az úgynevezett felszínes mozdulat gyakorlatilag, ami az amerikai ugye hitoktatási rendszerben nagyon érdekes módon jelenkezett az, hogy ami hasznos, az gyakorlatilag szent és tiszta, és az életben csak egyáltalán ez számít. Ez az egész világot gyakorlatilag behálózta. Tehát ha te sikeres ember akarsz lenni, akkor ezeket és ezeket a feltételeket kell teljesíteni, és ez egyfolytában arra sarkal téged, hogy az eszedben csiszolt ember maradj, azonban csökevényes maradsz az igazi dimenziódban, ahol te és jó magad egy vagytok, ez hiányzik abszolút belőle, és ennek következtében az ember minél inkább koncentrál valamire, annál stresszesebb lesz. Na most a stresszről nagyon jól tudjuk, hogy egyáltalán nem tágítja a tudatunkat. Állandóan szűkíti az emberi egzisztenciát. És egyfolytában feszültség alatt tartja a testet, és a félelem és a feszültség az rokon lelkek, tulajdonképpen kéz a kézben járkálnak, amikor feszült vagy, egyszerűen az egész lényed előtt elzárod azt a kicsi ajtót, ahol a friss életerő áramolhatna beléd. És ilyenkor félsz attól, pontosabban, hogy nehogy valamit elrontsál. Ugye az exakt dolgokat azt úgy kell elintézni, jó, hogy a számítógépet tudod kezelni, de emellett neked vannak még emberi dimenzióid is, nem csak számítógép van a környezetedben, és te magad sem egy számítógép vagy. Ennek következtében meg kell figyelni azt, hogy nagyon kevés olyan emberrel találkozol, aki ellazultan, finoman tudja kezelni bölcsen és tudatosan mindazt, ami körülötte, ami benne, és ami mondjuk egy vállalatnak a jelentőségét hordozza, azokat az ügyeket.
A kőben zárt múltunk következő perceiben beszéljünk egy kicsit az örökké valóságról is.
Hát ez az egyik legizgalmasabb téma, és papi emberek számára különösképpen, de bárki számára hozzáférhető a kulcs, nagyon egyszerű. Meg kell tanulni meditálni. A meditáció gyakorlatilag mindenki számára olyan elérhetetlen dolognak számít. Ugye a kontemplációban mindig valamilyen tematikát járunk körül. Akár szentírásból, akár szépirodalmi témákból próbálunk megölelni egy kisebb gyöngyszemet. Körbejárjuk, az általában mentális munkát jelent. De amikor meditálunk, akkor tulajdonképpen az eszünk forgalmát leállítjuk, és ennek a kulcsát kell megtanulnunk. Az első számú dolog az, hogy rengeteg olyan kulcs van, apróság, ami az embert igazából kivezeti az agyából. Ha egész áldott nap olvasol, tanulsz, vagy egyszerűen vállalati szabályzatokat tanulsz, vagy biztosító munkával foglalkozol, hogy netán üzletember vagy, és állandóan vállalati terveket dolgozol ki, akkor az ügyeskedés az elengedhetetlen, és ezt nem is ítéli el senki. Viszont meg kell tanulni azt, hogy ezekből a dolgokból hogyan kell kilépni. Na most én azért, hogy mindenki számára érthetőbb legyen, egyszerű dolgokat mondanék. Ott van például az úszás. Amikor úgy úszol, hogy odafigyelsz minden karcsapásra, odafigyelsz a tested egyszerű síklására, odafigyelsz a természetnek arra az üzenetére, ami téged körbevesz, vagy az, mondjuk ha egy zárt úszómedencében is vagy, akkor is a víznek a felszínén van valami megfoghatatlan szépség. Ezekre a dolgokra kezdesz odafigyelni, és ügyesen, harmonikusan próbálod a testedet, a lelkedet és az agyadat egy elvre hozni, van benned egy negyedik képesség, ami gyakorlatilag az engedelmességre tanít meg téged, fokozatosan kilépsz abból a mókus kerékből, ami az agyad forgalmát jelenti. Ez az egyik példa többek között, az úszás. A másik a kocogás. Amikor elmész szaladni, elmész futni, figyelj oda, hogy nem egy idegen test fut, hanem benned ez a fantasztikus erő, harmónia, ami téged mozgat, ami téged lendít egy bizonyos idő után, kihoz abból az úgynevezett mentális idézőjelben mondott mókuskerékből. Aztán a másik, ami igazán tényleg nagyon hasznos, hogy próbálj meg szemtanú lenni. Tehát ahogy kívülről a dolgokat megfigyeled, próbálj meg belülről megfigyelni önmagadat. Ha dű van benned, nem mondd azt, hogy dühös vagyok, hanem önts a dűbe azt a fajta tudatosságot, ami benned tiszta forrás, egyszerűen. Tehát dolgok megnevezésével is el tudjuk rontani a napjainkat. Másik pedig az, hogy meg kell figyelnünk az, hogy miket az életünk folyamán, milyen folyamatokat nem éltünk át. Honnan jönnek ezek a dolgok, hogy olyan hirtelen egyszerűen csak rátelepszenek. Ezek általában olyanok, mint a kicsi szemtelen gyerekek, amit elnyomtál magadban, azok visszajárnak, eléd állnak, és azt mondják neked, hogy itt vagyok. Annak idején miért nem vettél komolyan? Miért nem élted át annak a folyamatát, amit velem kezdened kellett volna? És ezek a dolgok lassanként visszajárnak az emberbe, és automatikusan visszaviszik az embert a múltba, és amikor a múlttal nem tud mit kezdeni, akkor átugorják a pillanatot, a jelent, és a jövendőbe próbálnak boldogulni mentálisan. És ez azt jelenti, hogy a jelen pillanatot nem tudod megélni, nem tudsz totálisan, finoman odafigyelni arra, ami történik benned és veled. Ez általában az, ami gyakorlatilag az örökké valóság kapuját elzárja előled. Na most, az örökké valóság. Tehát az örökké valóság, ez már önmagában, mint terminológia, elárulja azt, hogy örökké csak valóság van, és az, amit mi matematizálta meg akarunk fogni, az azt jelenti, hogy örökké ott valóság nem lesz. Valamit elnevezünk, és ahhoz próbálunk felzárkózni mentálisan. De a valóság az itt van. Tehát a valóság itt és most van, az, hogy mi ketten beszélgetünk, hogy a mikrofon előttem van, és hogy ebben az élethelyzetben, ebben az úgynevezett párbeszédben életerő van, és ez az életerő, ez másokat is megérint. Ez a valóság. Na most az örökké valóság, az, amit bibliai értelemben az örök életről mondunk, az általában annak a csiráját már itt megtapasztalhatjuk a Földön. Az előbb elmondottakban, amikor mentálisan letisztulsz, amikor csend van, az elméd elhallgat, akkor mozdul meg benned az a dimenzió, ami a természet harmóniáját, az Istennek a szépségét tárja fel benned. És amikor ez megmozdul, ez a dimenzió, onnantól kezdve neked kétségeid nem lesznek egyáltalán afelől, hogy a halál gyakorlatilag a test pusztulását jelenti, de a lélek felszabadulását és fejlődését egyáltalán nemhogy nem korlátozza, hanem nem is létezik ilyesmi. Az élet az örök. Az életnek a természete és az összerakó anyaga az örök lét, az örök létezés pontosabban. Igét használok szándékosan, mert a lét az egy főnév gyakorlatilag, de a létezés az egy folyamat, egy állandó kibontakozás. Ha Bibliából akarok idézni, Pál apostol, aki igazán misztikus élményekben részesült, azt mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Tehát az emberi szívről beszéltem, az emberi agyról. Emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt.
Mit kell tudni még az örökké valóság erejéről?
Az előbb mondtam azt, hogy az igazi tudás az a tapasztaláson át érinti meg az embert. Ez egy másik fajta tudás, ezt is nyugodtan mondhatjuk tudásnak, de ez inkább azt lehetne mondani, hogy az élet televén talajának minden kicsi sejtjére átterjed. Tehát nagyon érdekes dolog az, hogy minden arról üzen tudományos világban is, hogy mennyire érdekes, hogy mostanáig azt hittük, Eddington ugye a 20. század egyik legnagyobb tudósa volt, és azt mondta, hogy az anyagról mostanáig azt hittük, hogy egy tárgy. És aztán ugye a kvantumfizika és a kvantumbiológia kiderítette azt, hogy úgy néz ki, hogy az anyag nem egy tárgy, hanem jobban hasonlít inkább egy gondolatra. Ugye itt vannak az úgynevezett energiacsapdák többek között. Mi ezt a newtoni fizikában azt mondjuk, hogy itt van egy fal, és azon nem lehet átmenni. A kvantumfizika bebizonyította azt, hogy egyáltalán nincs olyan természetű logika, hogy szilárd anyag és nem szilárd anyag, csak mi gyakorlatilag optikai csalódásként úgy fogjuk fel, hogy szilárd anyagok vannak körülöttünk, és persze nyilvánvaló, a tapasztalásunk idáig vezetett el, de a kvantumfizika bebizonyítja, hogy nincsen energia csapda, kis részecskék úgy átmennek rajta, mint a 21, tehát nincsen egyáltalán ott semmilyen fajta akadály. Na most az örökké valóságnak ezt a bizonyosságát az ember, hogyha tényleg az úgynevezett tudományos világból is visszacsatoltan megpillantja, akár imádkozó, meditáló emberként, akkor elszégyeli magát azt, hogy mennyire nem becsüljük meg például a csendnek, mint katalizátornak a jellegét, nem az ajtalanságnak, a csendnek. Mert a csend alapjában véve az az igazi katalizátor, ahol mi át tudunk lendülni az örökké valóságba. A csendben nincs zakatolás, a csend az egy olyan kőzeg, amit vákuumhoz is hasonlíthatunk, de ettől fél az ember a leginkább. Ettől fél. Bemész egy vásárló központba, egyfolytában technózenét hallasz azért, hogy a figyelmedet valamilyen szinten eltereljék arról, hogy mi történik veled és benned, és a szépen megvilágított ruhadarabra vigyék a tekintetedet, hogy a fogyasztói társadalomnak hasznos polgárává válj azonnal. És a csend ilyenkor, mint katalizátor megszűnik belőled. Ezért neked csak az az úgynevezett idézőjelben mondott pillanat lesz a fontos, ahol tégedet leszédítettek az igazi énedről, és kimozdítottak az igazi központodból, és ezután már manipulálhatóvá válsz, egyszerűen a zsebedbe nyúlsz, kiveszed a pénzt, és megveszed a cuccot, ahogy mondani szokás.
Mai témánk tehát a halál ismeretlensége és megismerhetetlensége. Mit tudunk és mit nem tudunk megismerni?
Hát tulajdonképpen az egyik legnagyobb felismerés, amit az utóbbi időben végig gondoltam, és mástól is hallottam, az, hogy az orvosok megállapítják azt, hogy a klinikai halál. gyakorlatilag ez, hogy halál, ezt Nyugat-Európában nagyon gyakran hangsúlyozzuk, és fel is öltöztetjük, és el is gyászoljuk, el is síratjuk, hát ennek az emberi dimenzióját tényleg senki nem vitatja el. Tehát minden élményvilágunk a földhöz kötődően, azután a szeretetben, a szerelemben feltárulkozó ölelkezés, ez olyan élményt hagy bennünk, hogy ezt nem lehet olyan könnyen elengedni. Na most a halállal kapcsolatosan, hogy a keletiek teljesen másképp járnak el, másképp szembesülnek ezekkel a dolgokkal. Éppen a tegnap előtt olvastam azt, hogy van olyan szerzetes, vagy buddhista szerzetes, aki lótuszülésben várja a halált, mert tudatosan átéli az utolsó pillanatig, tehát az élet energiáinak minden kicsi mozdulatát kihasználva, vagy pontosabban azt megbecsülve, így adja át magát az örök létnek. Mi nyugat-európaiak a betegségben is tulajdonképpen fenyegetést látunk, amiben van is sok igazság, a betegséget egyáltalán nem próbatételnek, és nem jelzésnek vesszük, hanem egyszerűen a betegséget is síratni kezdjük. És ezzel még inkább beleráncigáljuk magunkat egy olyan lelki állapotba, ami aztán igazán tényleg mentálisan, lassanként a testünk megfertőzéséhez vezet. Itt kezdődik el tulajdonképpen, ez nem klinikai halál, hanem ez azt jelenti, hogy ahogy Szabó Dezső mondta a bolond emberről, hogy az ember önmagától hülyévé válik, betegesen hülyévé, és ennek az eredménye az, hogy egyfolytában negatív módon közelítünk minden ilyen természetű dologhoz. De itt kezdődik el, hogy amikor Tony de Mello atyától megkérdezték, hogy van-e az élet után, vagy a halál után élet, azt kérdezte, a kérdés nem így tevődik föl, hanem úgy, hogy van-e a halál előtt élet gyakorlatilag. Tehát innen kezdődik el minden. Aki él, az gyakorlatilag átsimul az örökké valóságba. A test enyészete gyakorlatilag nem jelent halált. Meg lehet figyelni jól, az erdőbe kimész, a fák, ahogy kidőlnek, akár tudatosan dőlnek ki, akár egyszerűen úgy a enyészet, ami az enyészet tulajdonképpen a természet biodiverzitásában egy új életformának a kialakulását jelenti, hát tulajdonképpen ebből láthatjuk azt, hogy mi a természet szerves részeként az újjászületésnek mi is igencsak megbecsült lényecskéi vagyunk, tehát vigyáznak ránk, hogy nehogy véletlenül elkaludjunk, és különben is a szellemet, a lelket, azt nem lehet elégetni, azt nem lehet laboratóriumba feldolgozni, az megfoghatatlan. Ezt mi magunk is érezzük.
Hogy lehet meditálással védekezni a félelem ellen?
Nem kell védekezni egyáltalán, tudatosságot kell vinni az életünkben. Tehát annak idején másodéves teológus hallgató koromban ugye filozófiából tanultuk azt, hogy a sötétség nem létezik. A sötétséget mindenki sötétségnek gondolja úgy, mint egy tárgyat, vagy úgy, mint egy úgynevezett sötét masszát, vagy bármit az égvilágán. Sötétség az olyan, hogy a világosság hiánya gyakorlatilag. Filozófiai kérdés, de nagyon egyszerű. Egy sötét szobába bemész, és egy kis gyertyát beviszel, és a szoba megvilágosodik. Tehát tulajdonképpen ez a világosság, ez bennünk van. Tehát mi viszünk az életbe világosságot, nem védekezünk. Ha védekezni kezdesz valami ellen, nem tapasztalod meg a tanulékonyságot, azt, hogy hogyan mozogsz te. Hogyan mozogsz te, mint teremtmény. Ha harmónia van a fejed, a tested és a lelked között, akkor gyakorlatilag nem védekezel, hanem ezt a harmóniát mindig, az előbb említettem a negyediket, a negyedik az az a dimenzió bennünk, ami gyakorlatilag sóhajtozással is megismerhető, amit ingyen kapunk. Az a belső finom üdvösség, vagy feloldódás, vagy a táncban megtapasztalt örökké valóságnak az előíze, ami téged meg tud mozgatni, és rá tud hangolni arra, hogy belülről nem védekezned kell, hanem szembenézned a dolgokkal. A dolgokkal való szembenézés azonban nem jelenti azt, hogy azonosulsz vele. Amikor egy gondolatot elmondok, annak a gondolatnak csak addig van önálló léte, ameddig elmondom. A gondolatok közötti mélység az, ami gyakorlatilag az emberiséget gyógyítja. És itt nem védekezésről van szó, hanem meg kell tanulni azt, hogy amikor az ajtón valaki bejön, akkor nem azt mondod, hogy na most miért jöttél, hanem Isten hozott. És ezeket lassan be lehet finoman szépen gyakorolni, nem kényszeresen, nem elnyomni, hanem megízlelni, szembenézni velük, és szépen tovább engedni. Nem téperődni rajtuk, mert akkor megint egy mentális forgalomba kerülsz bele, és az energiáidat felszívja egyfolytába. Az eszünk egy sarlatán gyakorlatilag. Ott kezdődik el a legnagyobb probléma, amikor ő kezd minket használni, és mi nem őt.
A gyász előbb-utóbb mindenki életének a részese. A kérdés, hogy hogy kell ma gyászolni, illetve hogyan kell valakit elengedni. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a születés egy biztos garancia a halálra, tehát meg kell tanulnunk azt elfogadni félelem nélkül. Ha egész életünkben nem félnénk semmitől, akkor talán a haláltól sem félnénk, így hát az élettől tanuljuk meg a félelmet, és nem a haláltól. Plébános úr, ön a műsor előtt pár perccel azt mondta, azt állította, hogy mi emberek minden nap meghalunk egy kicsit, és ugyanakkor újjá is születünk. Nem tudjuk, hogy miként gondolta ezt. Javaslom, folytassuk ezt a beszélgetést a következő héten.
Az önzésünknek halunk meg. Az összehasonlítás az egyik olyan evidencia, nyilvánvalóság, amiből eldöntheted, ha megfigyeled önmagadat, hogy mennyire fellengzősen próbálod védeni az írhádat. Valakivel összetalálkozol, látod azt, hogy a cipőfűzője nincs bekötve, és azt mondod, hogy na ez az elegáns úri ember a cipőfűzőjét még be se tudta kötni, vagy a másik fel se tud öltözni, ugye. Azt mondja, hogy végzettségéhez képest olyan svihák, olyan slamposan jár meg, stb. Ezek az összehasonlítások azok, amik te egoizmusod mencsvárát állandóan aládúcolják, hogy védd meg magad, és hogy tüntesd ki magad, hogy te kiváló vagy, mint a másik. Erről a lóról leszállni nem olyan egyszerű. Ezt a lovat meg kell szelídíteni, és ezzel a lóval barátságba kell kerülni ahhoz, hogy alapjában véve meg tud becsülni az élet frissességét és más embereknek az arcán túl, lásd a fényt bennük, lásd azt a finom anyagot, amiből egy ember összeállt, az ember igazi összeálló és teremtő alapanyaga az öröm. Na de hát nézd meg, hogy természetben minden milyen finoman táncol. A fák, a gravitáció nehézségét legyőzve, milyen becsületesen, tisztességesen az égnek emelkednek. De a kicsi állatokat, ha közelebbről megfigyeled, hogy milyen fantasztikus kisugárzásuk van, erejük, maga a játékosság. Egy kutya önmagáért.
Köszönjük a beszélgetést, a következő héten innen folytatjuk. Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész és nem utolsó sorban műszaki munkatársaim nevében is. Következzen a ma déli gondolat Márton Áron. Az ember két világ polgára egyszerre, lelkének gyökérszálai az éghez kötik, lábával sáros földi utakon botorkál. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, Nagybodó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.